anyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel, nappal, dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm, Istenem, az édes anyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édes anyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését. Áld meg könyhullatását. Áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édes anyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édes anyámat.
Nyilván nincs köztünk senki olyan, aki ne tudná, hogy miért is hangzott most el ez a vers. Bennem ilyenkor mindig hogy egy gondolat fut végig. Még gyerekként találkoztam vele, Ellen White-nak egyik könyvében, hogy hát az édesanyja feladata nem egy látványos sokszor, ugye a világon annyi nagy dolog történik, mert az emberiség a világűrt hódítja meg, de hát itt a Földön is nagyon sok nagy dolog történik, születnek nagy művek, és hát ugye sokszor az édesanyja, ugye nem így gondolunk rá, hogy nagy festményeket csinál, vagy nagy dolgokat tesz. Ellen White úgy írja, és ez a fél mondat maradt úgy meg bennem, hogy egy édesanyának csak annyi a dolga idézőjelben, hogy az Isten képmását formálja ki az ő gyerekében. Ugye, tehát mégis szép, és azt hiszem, hogy ennél maradandóbb dolgokat nehéz elképzelni itt a Földön. Máté evangélium a 24. fejezetéből olvasnék egy rövid mondatot alapigeként. Máté evangélium a 24. fejezetnek ott a 12. versét olvasom majd. Azt mondja itt, hogy és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ugye ez egy nagyon rövid mondat, nem tudom, hogy így, amikor elhangzik, elolvassuk, akkor kibe milyen gondolatok és kibe milyen érzések futnak végig. Ugye Jézus akkor mondta el ezt az egy mondatot, amikor a tanítványok kérdezték, hogy milyen jele lesz az ő eljövetelének, a világ végének és az ő eljövetelének. Ugye hát mind a kettő foglalkoztatja az embert, az emberiséget azóta is, hogy milyen jele lesz Jézus visszajövetelének, és hát ugye ebben a fejezetben elmondja Jézus, hogy nem tudjuk sem az idejét, nem tudjuk az óráját. de nem is dolgunk, hogy találgassuk. Egy dolog azonban biztos, hogy ez meg lesz. Nem számol vele a világ, szerintem sokszor még egy keresztény emberek se nagyon, hogy ez majd valaha meg fog történni, hogy Jézus visszajön a földre, de egyértelműen beszél róla a Szentírás. Kicsit néha a keresztények is úgy gondolkodnak róla, hogy hát igen, ez benne van a Bibliában. Olyan, mint az a egyszerű vidéki bácsi, akinek egyszer megmutatták Jeruzsálemet a térképen, és ő arra gondolt, hogy csak a Bibliában létezik. Ugye hát valahogy Jézus visszajövetele is ilyen, hogy sokszor úgy gondoljuk, vagy úgy gondolkodunk, hogy ez csak a Bibliában van, de itt a 21. fejezet egyértelműen szól arról, hogy ez meg fog történni, és ez bizonyos dolog. Aztán mond egy néhány jelet is ezzel kapcsolatban, amiben azt mondja, hogy bár az idejét és az óráját nem tudjuk, ugye maga itt ebben a fejezetben Jézus elmondja, hogy egyedül az Atya tudja azt, de azt mondja, vannak olyan jelek, vannak jelek, amelyek egyértelműen jelzik az ő visszajöttének a közelettét. Minden bizonnyal a jelekkel is találkoztunk már, de egy dolog biztos, hogy itt hozzáteszi az ige azt is, hogy ezek a jelek, ezek olyanok, hogy mint amikor a fügefa virágzik. Azt mondja, hogy ez nem kell különösebb végzettség, nem kell különösebb ismeret, hiszen ahhoz, hogy a fügefa virágzását is felfedezzük, meglássuk, és abból következtessük azt, hogy nem sokára itt lesz a nyár, azt mondja, hogy ezekből a jelekből is annyira könnyen és annyira egyértelműen lehet következtetni arra, hogy ez hol tart, hogy mennyire van közel. Ha ezekről a jelekről beszélünk, akkor talán négy csoportba lehetne osztani a jeleket, amelyeket itt Jézus felsorol. És ha visszafelé veszem sorrendbe ezeket a jeleket, ugye Jézus beszél arról, hogy lesz a földi történelemben egy olyan időszak, amikor a bűnnek, a rossznak a következménye úgymond rászakad az emberiségre, szembe találja vele magát a következményével. Ugye ezt nevezzük hét csapásnak. Akik járatosak a Bibliában, azok számára ismerős ez a kifejezés. Ugye beszél Jézus ezekről a jelekről, aztán, hogyha visszafelé haladunk, azt mondja, egy azt megelőző időszak, tehát a hétcsapást megelőző időszak, beszél arról, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul minden népnek. Ugye ez is, aki ismeri, tudja, hogy mit is jelent, hogy azt mondja, hogy lesz egy olyan időszak, amikor az Isten országának az evangéliuma különös módon és különös erővel fog hirdettetni itt a világon. Aztán van a harmadik pont, amelyben a mi alapigénk is található, ugye amit felolvastuk alapigének, hogy ahogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, azt mondja, lesz egy olyan időszak az emberi történelemben, amikor az ember, az emberiség szembe találkozik a problémákkal, keresi majd a megoldást, és különösen felértékelődik a béke biztonságnak a szerepe, a jelentősége, és azt mondja, hogy majd ki is bontakozik valami megoldás a felszínen, de azt mondja, ott a mélyben, elmondhatjuk azt, hogy a gonoszság sokasodni fog, és ugye ezzel párhuzamosan azt mondja, hogy a szeretet pedig hidegülni fog. Tehát azt mondja, hogy lesznek majd olyan időszakok, amikor olyan események, vagy olyan megszólalások, hogy azt mondják, hogy igen, nagy a probléma, de erre van megoldás, lehet megoldást találni. És az ezt megelőző időszak, ugye eddig három részben lehet foglaltam össze, hogy mik is ezek a jelek, és azt mondja, ezt megelőző időszak pedig ugye szól arról, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ellen. Talán mondhatjuk azt, hogy ezen az időszakon már túlléptünk, ugye túl vagyunk. Nem mondom, hogy van egy választóvonal, hiszen még azért most is érintőlegesen ugye beszélhetünk erről, de talán ezen az időszakban már az emberiség belépett, vagy talán egy kicsit már túl is lépett. Hát ha a jelekről, amikről Jézus szólt, hogyha ezt csoportokba szeretnénk venni, akkor ezt a négyet tudjuk megkülönböztetni. Tehát a hétcsapás időszaka, Isten országának, evangéliumának a terjedése, a megoldás keresés az emberiség a Földnek a problémájára, valamint ugye a vajúdásnak a kezdete, nemzet támad nemzet ellen, ország ellen. És ugye ebben a második részben találjuk ezt az íget, amit felolvastam alapigeként. De ugye tegyük fel itt a kérdést, hogy mit is mond ez az egy mondat, hogy mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Nem tudom, hogy kinek mi az, ami ebben a mondatban olyan megdöbbentő, úgy igazán megragadja, vagy megdöbbenti. Ugye nem jó olvasni azt, hogy meghidegül valami. Nem jó. De nem tudom, kire hogyhat az, hogy azt mondja itt az ige, hogy sokakban fog meghidegülni a szeretet. Nem, azért ez olyan félelmetes, vagy egy olyan elgondolkodtató, hogy ez sok emberben fog meghidegülni. Az emberben úgy felvetődik a kérdés, hogy akkor mi? Ami minket fenyegete ez a veszély? Hogy mi hova tartozunk, vagy hova tartozunk majd abban az időben, vagy esetleg hogyan, hova tartoznánk most, ha mindez most megtörténne. Azt mondja, hogy sokaknál meg fog ez történni, hogy a szeretet meghidegül. De ugye itt a kérdés, hogy egyáltalán meghidegülhet-e a szeretet. Mi a véleményetek? Meghidegülhet a szeretet? Ugye, hogyha körülnézünk a környezetünkben, ugye látjuk a barátságokat, házasságokat, szülő-gyermek kapcsolat, ugye, de ismerősök, szomszédok kapcsolata. Ugye azt látjuk, hogy hány olyan kapcsolat indul jól, nagy ígéretvel. Nagy ígéretet vetít előre egy barátság, egy házastársi kapcsolat, szülő-gyerek kapcsolat, aztán történik valami az életben, ugye eltérő vélemények alakulnak ki, nehezedő életkörülmények, és az emberi kapcsolatok úgy távol kerülnek egymástól. Elhidegülnek egymástól emberek, megszakadnak az emberi kapcsolatok. Ugye hát ez mindennapi gyakorlat, nagyon sokat találkozunk ezzel. De ha korintusiak azért első levél 13. fejezetéhez lapozunk. Korintusiak azért első levél 13. fejezetében, ott a 8. verset, ugye így olvasom, hát aki járatos a Bibliában, azt tudja, hogy a 13. fejezet a korintusi első levélben, az a szeretet himnuszáról szól. Ugye és a 8. versben úgy olvassuk, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye hát akkor rögtön itt állunk egy kérdéssel szembe, hogy akkor most meghidegülhet a szeretet, vagy a szeretet az soha el nem fogy. Ugye, meghidegülhet a szeretet, vagy a szeretet az soha el nem fogy. Ugye milyen szeretetről beszél itt a Szentírás? Ugye mi az a szeretet, amelynek ugye az a jellegzetessége, hogy soha nem fogy el? Azt mondja, hogy isteni szeretet, ugye azt mondja, hogy a nehezedő életkörülményeknek a hátterén, Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének a 20. verse, hogyha meg ki tudjuk vetíteni, én nem keresném ki. Ugye Róma beliekhez írt levél 5. fejezetének a 20. versében ugye úgy olvassuk, hogy ahol a gonoszság megsokosodik, ugye ott a kegyelem, vagy fordíthatnánk úgy is, hogy a szeretet az annál inkább bővölködik. Ugye azt látjuk, hogyha körülnézünk a világban és a tapasztalatra gondolunk, hogy egyik oldalról találkozunk azzal, hogy elhidegülnek az emberi kapcsolatok. Ugye a másik oldalról azt mondja a Biblia, hogy ez nem szeretet, hanem a szeretetnek van jellegzetessége, és hát az isteni szeretetnek ugye az a jellegzetessége, hogyha gonoszsággal találkozik, ha nehezebb életkörülménnyel találkozik. Ugye és a Biblia az Isten erre tanít bennünket. Ha nehezebb életkörülménnyel találkozik, akkor ott ez a szeretet még inkább kifejezésre jut, még inkább megnyilatkozik. Nem tudom, hogyha gondolunk erre, hogy mi most melyik csoportba tartozunk. Ugye szembenézve a nehézségekkel, akár a közelmúlt, akár a mostani időnek a nehézségeivel, bennünk a szeretet az gyengül, rossz érzések támadnak, vagy meghidegülnek kapcsolatok, vagy éppen ugye, ami az isteni szeretetnek a jellegzetessége, hogy a gonoszság, a nehézség tapasztalása hátterén, azt mondja, az annál inkább kifejeződik, és annál inkább erősödik. Ugye ez egy definíciószerű megállapítás. Ugye, de tudnánk erre példát mondani a Bibliából? Ugye hát nyilván az egyik példa az Jézus élete lenne, de keresünk olyan példát az egy életben, amikor egy ember életében lehetett azt látni, hogy amikor a gonoszság megsokasodott az ő életében, amikor nehezebb életkörülmények jöttek az ő életében, amikor szembe találkozott azzal, hogy évekig, évtizedekig nehéz életkörülménnyel találkozott, akkor az ő szeretete nem csökkent, nem elfogyatkozott, nem meggyengült, hanem kifejezésre jutott. Ugye van egy jó néhány, de ilyen Dávidnak az élete is. Ugye ismerős, amikor ugye Saul felé hogyan fejezte ki azt, hogy 15 évig ugye üldözte Saul őt, és hogyan fejezte ki azt, hogy ő nem akar az ő életére törni, ő nem akarja gonoszsággal viszonozni az ő gonoszságát, hogy benne az szeretet nem meggyengül ugye ennek a dolgoknak a hátterén, hanem erősödik. Ugye pedig ott az ő egyik hadvezére bátorította arra, hogy intézze most el. Ugye ott volt éjszaka a táborban, itt van az Isten a kezébe adta, és ugye Dávidban nem volt meg ott az, hogy gyengüljön az ő szeretete. De ugye a másik példánk, ugye Jézus élete erre vonatkozólag, ugye hát Jézusnak az egész élete erről szólt. Ugye Jézus egész élete erről szólt, amikor emberek ugye találkoztak vele, egy samáriai asszony, egy Nikodémus, egy Júdás, ugye amikor találkoztak vele, azt mondjuk ezt látták az ő életében, hogy ő mindenki irányában kereste, vagy mindenki irányában erősödött az ő szeretete. Olyan szép az, amikor úrvacsorakor, ugye időről időre elolvassuk János evangéliumának a 13. fejezetét. Ugye ott elolvasunk 16-17 verset. Ugye a lábmosásnak a története. Fel tudjuk idézni, hogy kezdődik? Azt mondja, hogy szerette Jézus az övéit, mindvégig szerette őket. Ugye amikor János ugye az élete végén írta meg ezt az evangéliumot, és amikor ő visszaemlékezett erre, hogy erre az alkalomra, erre az estére, azt mondja, ő ezzel a mondattal kezdi, hogy azt látta Jézuson, hogy szerette az övéit. És azt mondja, nem csak úgy, hogy kötelességszerűen, hanem azt mondja, hogy mindvégig szerette őket. Azt mondja, hogy kiket is szeretett ő mindvégig. Ugye hát voltak a tanítványok között, ott volt egy János, ugye akire azt mondjuk, hogy szerethető volt, mert hát ő volt a legközelebb. Ő volt a legközelebb Jézushoz. De ugye aki volt ott, ott volt egy Júdás, ott volt egy Péter. És azt mondja János, amikor ő visszaemlékezett erre, ő azt látta, hogy ő ugyanúgy szerette Pétert, amikor ugye elárulta őt, ugyanúgy Júdást is. De azt mondja, nem csak az övéit szerette. Ugye így fogalmaz az íg, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hanem amikor keresztre feszítették. Ugye Lukács evangélium olyan szépen emlékezik meg róla, hogy azt mondja Jézus az ő imájában, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodik az emberekben, a szeretet hidegül, és azt mondja, az isteni szeretetnek mi a jellegzetessége? Hogy tovább erősödik. Azt mondja itt Jézus, hogy bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát ugye látjuk, hogy az isteni szeretetnek ugye a jellegzetessége az, hogy a gonoszság tapasztalása, a nehézség tapasztalása hátterén az még inkább megerősödik, még inkább jelen van. Ugye de itt felvetődik a kérdés, hogy itt a Máté evangélium a 24. fejezetében olvastuk ezt a 12. versben, hogy ez a szeretet, amely meghidegül, hogy ezeknek az embereknek az életében, ott volt-e valamikor az isteni szeretet? Ugye ez egy nagy kérdés, hogy ezek az emberek, akiknek ugye úgy emlékezik meg róluk a Biblia, hogy amikor a gonoszság megsokasodok, akkor ezeknek az embereknek az életében az emberi szeretet volt ott, és az emberi szeretet tűnt el az ő életükből, a gonoszság megtapasztalásának a hátterén. Krisztus példázataiban olvashatunk róla, hogy amikor egy ember találkozik az Istennek a szeretetével, azt mondja, hogy hogyan érinti. Szóval van, akit úgy érint, hogy köves talajra esik. Szóval olyan talajra esik, hogy egyszerűen nem fogékony rá. Nem érinti meg. Azt mondja, az élete ugyanúgy folytatódik tovább, nem foglalkozik vele, nem érinti meg. Aztán ugye olvashatunk arról, hogy vannak emberek, akik amikor találkoznak az isteni szeretettel, akkor úgy megérinti őket, megfogja őket. Még valamilyen szinten az életük gyakorlatává is válik, ott van az életükben, de hogy nevezik ezt a talajt? Azt mondja, hogy ez egy köves talaj, amikor úgy nem tudott úgy gyökeret, úgy igazán meggyökereződni ebbe egy ember, ebbe az isteni szeretetben, és azt mondja, hogy amikor jönnek a nehézségek az életben, amikor szembe találkozik a gonoszsággal, amikor őt is érintik ezek a nehézségek, a nehezedő életkörülmények, akkor ez ellankad. És aztán van, amikor jó földbe esik. Ugye tehát azt látjuk, hogy az isteni szeretet is, amikor találkozik egy ember vele, hogy ugye többféle módon reagálhat rá. És azt mondja, hogy felvetődik az emberben a kérdés, hogy ezek az emberek, akikről itt a Biblia megemlékezik, akikről azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodása hátterén, ezek valaha találkozhattak az isteni szeretettel? Ugye nem vagyunk nehéz helyzetben, mert a görög nyelv, ugye az új szövetség görög nyelven íródott, ugye több szót is talál a szeretetnek a kifejezésére. Ugye más szóval fejezik ki a házastársi szeretetet, a felebaráti szeretetet, és ugye más szóval fejezik ki az isteni szeretetet, az agapét. És kedves gyülekezet, amikor olvassuk ezt az ígét, és olvassuk itt a jeleket, hogy milyen jelek lesznek majd Krisztus visszajövetelét megelőző időszaknak, azt mondja, hogy lesznek olyan emberek majd, akik a gonoszság megsokasodása hátterén. Azt mondja, az isteni szeretet, az agapé, ugye, mert ezt a szót használja itt a Szentírás. Azt mondja, az isteni szeretet meghidegül majd az életükbe. Azt mondja, hogy eltűnik az életükből az isteni szeretet. Azoknak az embereknek az életükből, életéből, akiknek valamikor ott volt, akiket valamikor megérintett. Na ugye ez már egy érdekes helyzet itt a mi életünkre nézve, hiszen mi is azért vagyunk itt hétről hétre, hogy az isteni szeretet megérintsen bennünket, vagy mert megérintett bennünket. Azt mondja, hogy mindannyiunk életében ott van az a veszély, sokak életében ott van az a veszély, hogy az isteni szeretet, amely valamikor megérintette az embert, azt mondja, a gonoszság megsokasodása, a nehezedő életkörülményeknek a hátterén eltűnik az életünkből. Nem, azért ez megdöbbentő. Ugye nem, azért ez megdöbbentő, hogy itt nem azokról beszél a Szentírás, akik emberi szeretettel szerettek valamikor. Ugye maga a Biblia is beszél arról, ugye azt mondja a Hóseás könyvében az Isten az ő népének, hogy hát mit kezdjek veled, mit cselekedjek veled, Efraim, mit cselekedjek velem, Júda. Ez olyan a szeretetet, mint azt mondja a korán múló harmat. Ugye milyen a korán múló harmat? Reggel azt mondja, látható még, aztán ahogy a napsugár egy kicsit erősödik, azt mondja, akkor úgy eltűnik, mintha nem is lett volna. De azt mondja itt a Biblia, hogy itt nem olyan emberekkel találkozunk, akiknek az életükben csak egy ilyen korán múló harmat volt jelen az ő életükben, hanem azt mondja, olyan emberekkel találkozunk itt, akiket valamikor megérintette. Ez ott volt az életükben. Gyönyörködtek benne, találkoztak vele. Ugye, de nagy kérdés az, hogy vajon miért tűnt el az ő életükből? Ugye, miért tűnt el az ő életükből? Jézus a szolgálatának az elején ugye a hegy beszélt az ő programjáról, az ő, ugye elmondta az ő programbeszédjét, úgy szoktuk nevezni a hegyi beszédet. És ugye a hegyi beszédet úgy fejezi be, hogy ha vannak emberek, akik e szerint szeretnének élni, akik így szeretnék követni, azt mondja, ezzel a példázattal fejezi be, hogy egy döntő dolog van. Azt mondja, hogy mire építed föl, milyen a te életednek az alapja. Ugye elég erős alapja van-e, ugye azt mondja, hogy kősziklára épült-e a te életed, vagy fövényre. Azt mondja, hogy kősziklára vagy fövényre épült a te életed. Ugye valami olyan dolgot érzékeltet itt a Szentírás, amely mindannyiunk életében ott van, és ott kell, hogy legyen, de nem igazán látható. Nem igazán látható. Ugye mi úgy gondoljuk, vagy sokszor gondoljuk azt, hogy a keresztény életnek, hát ugye mi a látható része, eljövünk hétről hétre a gyülekezetbe, itt vagyunk szombatonként, és aztán majd ugye szólnék egy néhány mondatot arról is, hogy a szeretet ugye valamilyen formában megnyilatkozik az életükben, de azt mondja, hogy nem ez a döntő része ennek a keresztény életnek, hogy te most eljöttél ide, vagy hogy itt vagyunk. Nem az a döntő része, hogy vannak-e szolgálatod a gyülekezetbe, hanem azt mondja, a döntő része egy olyan része, amely nem látható itt most jelenleg. Ugye, hogy mondta a Jézus egyik beszéd végén, hogy milyen a te alapod, milyen erős alapot építettél föl. Mikor én elkezdtem itt Budapesten ugye dolgozni és kertészettel foglalkozni, akkor mivel nem ez volt a végzettségem, de azért többször elmentem a kertészeti egyetemre, hát ugye, aki hobbiszerűen csinálja a kertészetet, ugye ott is nagyon sok kérdés merül föl, hogy mi az, amit tenni kell, hát megélhetés szempontjából pedig igazán nem egyszerű volt. És hát ugye az ember azt látta, hogy egy növényt mikor kiültettünk, hát általában korán kezdtük a kertészetet még abban az idejében, tehát az azt jelenti, hogy december vége, január eleje, január közepe. És ugye azt lehetett látni, hogy egy növényen, hogy ugye szépen elindul, hát persze fűtött sátrakban, és szépen növekedésnek indul, és egyre nő és nő. És ahogy belementünk a tavaszba, úgy jött a tavaszi napsütés, és a növény is már úgy kezdett termőre fordulni, és amikor az ember úgy végigment a sorok között, ugye azt látta, hogy vannak itt ott növények, amelyek úgy elhervadnak, vagy összezuhannak. És nem volt egy kellemes érzés, amikor az ember újból és újból bement reggel a fólia sátorba, és azt látta, hogy itt megint egy, aztán még több és még több. És kereste a megoldást, és hát jobbat nem tudtam, mint hogy elmentem az egyetemre, és hát ott megkérdeztem a tanárokat, hogy mi lehet az ok. És hát mondták, hogy vigyek be egy növényt, mert így az elmondásból így nem nagyon tudják. És mikor bevittem ugye hát egy növényt, akkor hát ugye az első tekintetük, ugye mi az, amire esett? Ugye milyen volt ennek a növénynek a gyökere? Ugye én mindig arra gondoltam, hogy hát valahol a tüneteket ott kell keresni, ahol látható, ugye, hogy eltűnnek a termések, eltűnik a levél. De ugye ők mindig mutatták nekem, hogy nézzem meg, hogy nincsenek kifejlődve a gyökerek. Nem elég erősek a hajszál gyökerek. Szóval nincsenek olyan erős gyökerei ennek a növénynek, amely a nehezedő életkörülmény, ugye már a tavaszi napsütés, a termésre fordulásnak az időszakát, ugye már el tudná viselni. Ugye mit mond ez ugye mi számunkra? Ugye azt mondja, hogy te lehetsz keresztény ember, de hogyha nem gyökeresztél meg az isteni szeretetben. Ez az isteni szeretet nem vált erős gyökérre, és hogyan válhat erős gyökérre a mi életünkben az isteni szeretet? Ha nem vált megszokássá, ha nem vált életkörülményé, ha nem vált életgyakorlatta a mi életünkben, azt mondja, hogy akkor nincs meggyökerezés. Azt mondja, akkor nincs meggyökerezés, nincs meggyökerezés a mi életünkben, és azt mondja, hogy a mi életünk azt mondja, nem attól függ, hogy mit látunk mi egymáson, hanem azt mondja, a mi életünk az a mi otthoni belső elrejtett életünktől függ. Azt mondja, hogy bennünk, hogy az isteni gondolat, az isteni szeretet, az Istenhez való ragaszkodás ugye úgy keringe, ugye Ellen White úgy írja egy helyen, mint fában a nedv. Azt mondja, hogy ami elrejtett életünk, azt mondja, ott van-e, hogy keressük-e mi azokat a kapcsolatokat, és nem csak a kapcsolat keresése. Én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ugye járom a várost, vagy így intézem az ügyeket, és az ember találkozik azzal, hogy mondjuk valami dolog kiváltja, hogy türelmetlenné válik. És aztán az élet úgy megy tovább, és az emberbe úgy megfogalmazódik, hogy hát jó, hát ember vagyok, és hát megtörténik. De azt mondja, hogy meggyökerezésnél azt mondja, nem elég az, hogy te szembe találkozol a te hibáddal. És azt mondja, nem lehet az, hogy te azt mondod, hogy igen, én ember vagyok, és az élet megy tovább. Ugye hányszor előfordul, az ember utazik vezetésben, postán, ki tudja még hol, nagyon egyszerű helyeken. Hanem azt mondja, hogy ott van az én életemben az, hogy nem akarok túllépni ezen a dolgokon. Nem akarok túllépni azon, hogy az én életemben ezek mind ott vannak, és ezek fellelhetők. Nem mondom azt, hogy igen, én ember vagyok, és hát mással is megtörténik ez, hanem az ember azt mondja, hogy megyek az Istenhez, és keresem őt, és kérem azt, hogy segítsen ebből és ebből a dologból megváltozni. Életgyakorlatommá válik, ilyen egyszerű élethelyzetekben ez. Pál azt mondja, az Efézus beleékezít levél 3. fejezetében, és ott a 16. verset idézem majd, 16. verstől idézem majd, azt mondja, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék Krisztus hit által a ti szívetekben, és a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szent szélessége, hosszúsága, mélysége az Isten, és magassága az Isten jó voltának. Hát azt mondja itt Pál, hogy mi mindannyian szeretnénk látni, vagy bemutatni az Istennek a mélységét, a magasságát. Szeretnénk őt bemutatni, de azt mondja, hogy ez csak egyféleképpen lehet. Azt mondja, hogy ha mi meggyökerezünk az ő szeretetében. Azt mondja, hogyha a mi életünkben ez életgyakorlattá válik, ez ott van a mi életünkben. Kedves gyülekezet, Máté evangélium a 24. fejezetének a 12. verse, ugye a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Egy olyan emberekről szól, akiknek az életükben a súlypont máshová került. Nem lett életgyakorlattá az ő életükben. Nem gyökereződtek meg az Istenben, túlléptek az ő hibáikon, és megszokottá vált az ő életükben ez. És azt mondja, hogy a súlypont a külsőségekre került, és nem gyökereződtek meg az isteni szeretetben. De ugye felvetődik a kérdés, hogy hogyan is lehet akkor meggyökereződni ebben. Ugye János evangélium a 3. fejezetének a 36. versében, ugye úgy keresztelő János úgy tesz bizonyságot Krisztusról, tehát János evangélium a 3. fejezetének a 36. versében. Azt mondjuk, amikor mentek hozzá a tanítványok, és hát ugye mondták, hogy Jézus többen követik. És azt mondja itt keresztelő János ugye ennek a fejezetnek, a 3. fejezetnek a végén, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet. Azt mondja, hogy a meggyökerezésnek az első lépése az, hogy időről időre és minden nap, azt mondja, hogy engedni a fiúknak, amikor ugye összeütközésbe kerülsz, és ugye ott van az életedben az, hogy most túllépjél rajta, vagy minek engedjél, vagy elfogadd azt, hogy igen, én egy ember vagyok, és ott vannak az emberi hibáim. Vagy pedig azt mondod, hogy igen, én ezekből szeretnék megváltozni, szeretnék meggyökerezni az Isten, meggyökereződni az isteni szeretetben. Nagyon jól szemlélteti egy növénynek a gyökérzete ezt. Ugye minden egyes ilyen engedés az Istennek. Minden egyes ilyen engedés, amikor az ember ezt megtapasztalja, akkor azt mondja, hogy ez arról szól, hogy egy kis hajszál gyökér eresztődik. Ez mindegy, egy kis hajszál gyökér eresztődik. És sok ilyen kis hajszál gyökérrel, ugye ez az isteni szeretet, ez életgyakorlattá válik, és nem fog meghidegülni. Nem fog meghidegülni majd a nehezedő életkörülményeknek a hátterén. Ugye, és talán még egy-egy mondatot szólnék arról, hogy mit jelent ez az isteni szeretet. Ugye az isteni szeretet, az agapé. Mit jelent az isteni szeretetnek a megnyilatkozása az Isten felé, a közösségünk felé, és más emberek felé a mi életünkben. Ugye, hogy látható az, hogy most mi, a mi életünkben, ha most történne meg ez, hogy a gonoszság sokasodik, és kerülnénk ebbe az élethelyzetben, akkor a mi szeretetünk hidegülne. Ugye, mit is jelent ez az agapé az Istennek az irányában? Ugye, hogyan is nyilatkozik meg? Ugye, bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy nem tudom, milyen a mi ragaszkodásunk az Isten irányába, az Isten felé. Ott van ez az isteni szeretet, ez az el nem múló szeretet, akkor is, amikor azt látjuk, hogy nincs jelen, vagy nem látjuk az Istent a mi életünkben. Ugye hányszor megtörténik az, hogy felvetődik az emberben a kérdés, hogy hát Istenem, miért engeded ezt meg? Miért történnek így a dolgok? Miért alakulnak így az események az életünkben, az életemben? És egy nagy kérdés az, hogy a mi szeretetünk ekkor hidegszik, gyengül, azt mondjuk, hogy nincs rám gondod, vagy azt mondom, vagy kapaszkodunk abba az ígében, ugye, amit más helyen mond a Szentírás, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. Szóval milyen a mi szeretetünk, a ragaszkodásunk az Isten felé akkor, amikor az életkörülmények nehezednek a mi életünkben, és nem látjuk, hogy ő jelen lenne. Ugye nem tapasztaljuk az ő jelenlétét, pillanatnyilag nem tapasztaljuk az ő jelenlétét. Szóval mi ott van a mi életünkben, hogy hozzá kiáltunk, és várjuk, hogy ő feleljen, vagy a szeretetünk gyengül. Ugye, vagy pedig mit jelent ez az isteni szeretet a mi közösségünk irányába, a mi gyülekezetünk irányába? Ugye, akik itt ülnek a sorok között, ugye nem könnyű időszakot éltünk át az elmúlt időben. Ugye, és az emberbe úgy felvetődik, hogy hát milyen jó lenne egy olyan közösséghez tartozni, ahol nagyon sokan ülnek a sorok között, ahol látható nagy... látható épületek vannak, hatalmas rendezvények vannak. Nem az embert úgy megfogja azt, hogy de jó lenne ilyen közösséghez, mondjuk egy ilyen gyülekezethez tartozni. De azt mondja, az emberben ott van az a gondolat, hogy én kész vagyok a nehézségben, a nyomorúságban is vállalni az Istennel való közösséget. Ugye, mint ahogy Mózes mondta, és azt mondja, ugye Mózesnek is az életében ugye ott volt a szeretet, hogy is inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint azt mondja, a világnak az előnyeit. Nem múlt el a szívéből. Nem emberi szeretet volt az ő népe irányában. Azt mondja, hogy mi tudunk-e akkor is ragaszkodni az Istenhez, amikor nem látható az életünkben, és tudunk mi akkor is ragaszkodni a mi testvéreinkhez, a mi gyülekezetünkhöz akkor is, amikor éppen nehezebb időszakot látunk, és nehezebb időszakot tapasztalunk. És talán nem véletlen az, hogy a szeretet himnusz, ahogy kezdődik, hogy mi is az igazi szeretet. Ugye azt mondja a Biblia, hogy a szeretet az soha el nem fogy. És aztán ott felsorolja azokat a jeleket, hogy mi az isteni szeretetnek az ismertető jelei. Ugye hogyan nyilatkozik meg a szeretetünk az Isten iránt, amikor nem látjuk a jelenlétét az életünkben, hogyan nyilatkozik meg a közösség irányában, és hogyan nyilatkozik meg más emberek irányában ez a szeretet, az isteni szeretet. Mi az első jelzője ennek az isteni szeretetnek? Ugye, hogy kezdődik, amikor itt Pál felsorolja? Azt mondja, hogy a szeretet hosszú tűrő. Ugye, szép ez a kifejezés. Ugye, sokat hallottunk már róla, nem tudom, hogy kiben mi kapcsolódik ehhez, hogy a hosszú tűrő. De azt mondja, hogy a más emberek irányában is, ha benned isteni szeretet van, hát olyan szeretet van, amelynek az a jellegzetessége, hogy az a gonoszság megsokasodik, és az inkább akkor bővölködik. Azt mondja, ennek a jellegzetessége a hosszú tűrés. Azt mondja, nem mond rögtön véleményt a másikról, nem skatujázza be a másikat. nem mondja azt, hogy ez már lefutott dolog, és ez megváltoztathatatlan, hanem azt mondja, hogy az isteni szeretetnek, azt mondja, az első jellegzetessége, az pedig a hosszú tűrés. És aztán sorolja tovább. Úgy érdemes végig gondolni, egy kicsit csak úgy megérintjük a felszínről ezeket a gondolatokat, hogy mi ez a szeretet, milyen szeretet van bennünk. Ha most történne mindez meg, hogy a gonoszság sokasodik. Egy olyan szeretet, amely korán múló, mint a reggeli harmat, és meghidegül, vagy egy olyan, amely tapasztalva ezt inkább erősödik. Kedves gyülekezet, ugye úgy olvassuk, hogy az Isten egy kivált képet falló népet fog felkészíteni az ő visszajövetelére. Egy olyan népet fog felkészíteni az ő visszajövetelére, amelyben Dániel könyvében úgy olvassuk, hogy egy olyan országot ad számukra, amely soha örökké meg nem romol. Egy olyan ország, amelynek a jellegzetessége az lesz, hogy az isteni szeretet lesz ott, és a soha örökké meg nem romol, és azt mondja, hogy ez már itt a földi életben elkezdődik majd. És ahogy a jeleket végigvettük itt, és csoportosítottuk a jeleket, ugye ezt a négy csoportban, ugye mi következik azután, hogy mi következik majd azután, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet meghidegül, de fordítsuk meg. Mi következik azután, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet nem fog emberekbe meghidegülni? Ugye úgy olvassuk itt Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul minden népnek. Azt mondja, hogy az Isten elkészít egy olyan népet, elkészít olyan embereket, akiknek az életében majd ott lesz ez a szeretet, és ez nem fog megromolni, nem fog meggyengülni. És azt mondja, hogy ezen a hátterén történhet meg az, hogy az Isten országának ez az evangéliuma különleges módon, a Szentlélektől erősítve, és az isteni szeretettel megnyilatkozva hirdettetik majd bizonyságul minden népnek. Kedves jelenlévők, én kívánom azt, hogy ez a néhány gondolat mindannyiunkat erősítsen abban, hogy a mi keresztény életünk nem a külsőségektől, nem a látható dolgoktól függ, hanem azt mondja, hogy ha mi nem szeretnénk azok között lenni, akiknek az életükben meghidegül a szeretet, azt mondja, hogy attól függ, hogy a te elrejted életed mennyire gyökereződött meg az Istenben, és mennyire vált életgyakorlatoddá mindaz, amelyet megismertél róla. Kívánom, hogy ez ott legyen a mi életünkben gyakorlatként. Amen.